sem ismerném már az utcán. De hát a fiút úgy tartják nyilván, mint akinek ismeretlen az apja, és a maga nevét viseli? Igen, Émile Luettnek hívják. Mióta mulatóhelyeken gitározik, a Billy kereszt nevet vette fel. Jó viszonyban van vele? Időnként, amikor pénzre van szüksége, meglátogat. Nagyon bohém természet, de jó gyerek. A nagynényét is meglátogatta? Gyermekkorában még elkísért. Azt hiszem, 15-16 éves kora óta nem látta. Pedig tőle is kérhetett volna pénzt. Nem az a fajta. Tőlem kér, mert az anyja vagyok, de senki mástól túlságosan büszke. Maga jól ismeri a lakást? Eléggé. Hol tartózkodott többnyire a nagynénye? Ebben a fotelban, az ablak mellett. Mivel töltött a napokat, az estéket? Először is ki kell takarítania, aztán jött a bevásárlás, utána hozzálátott a főzéshez, mert ő nem érte be egy darab hideg hússal az asztal sarkán, habár egyedül volt, az ebédlőben nevett, és mindig megterített. Sokat járt el hazulról? Ha szép idő volt, kiült egy padra. Olvasott? Nem. Panaszkodott a szemére, hogy fárasztja az olvasás. Nézegette a sétáló embereket, a sétányon játszadozó gyerekeket, mindig finom kis és szomorkás mosoly játszott az arcán. Sohasem beszélt magával bizalmasan. Mit mondhatott volna? Semmi különös nem volt az életében. Barátnők? Régi barátnői már meghaltak, és nem támad kedve újabbakra. Éppen emiatt cserélt padot, most jut eszembe. Mennyi ideje ennek? Múlt nyáron, úgy augusztus felé, a túlírják kertjében mindig ugyanazon a padon ült. Egy napon észrevett egy nőt. Körülbelül vele egykorú lehetett, megkérdezte tőle, hogy szabad-e a mellette lévő hely. Persze, ő azt felelte, hogy szabad. Az ember nem bérli a helyét egy nyilvános padon. Már az első napon szóba elegyedett vele az asszony, és elmesélte, hogy orosz származású és hogy táncos nő volt. Másnap nagynéném ugyanazon a padon találta, és az idegen nő több mint egy órán át beszélt neki sikereiről. Sokáig Nizzában élt, szüntelenül arról regélt és panaszkodta a párizsi éghajlatról. Ez volt az egyetlen ritka esemény, amit nagynéném elmesélt nekem. Annyira szerettem azt a padot, sóhajtotta. Nem csak más padra kellett ülnöm, de még más zúgot is kellett keresnem a parkban, mert újra csak ott találtam volna magam mellett. Nem jött el soha ide az az orosz nő? Tudtommal nem, és ahogy a nagynénémet ismerem, bizonyosan nem hívta meg. Szóval fogalma sincs róla, hogy ki lehetett a gyilkos? Fogalmam sincs, főfelügyelő úr. Mit csináljak a temetéssel? Adja meg a telefonszámát, majd felhívom. Nincs újabb fénykép a nagynényéről? Az utolsó több mint 12 éves. Még Antoine nagybácsi készítette. Inkább este telefonáljon, mert napközben majdnem mindig a pácienseimnél vagyok. A kapuajban még mindig ott posztolt egy rendőr. Mit gondol erről a nőről, főnök? Szeret beszélni, és túlságosan határozottan. Jean-Vier csodálkozva nézett körül. Az egész lakás így van berendezve?
Igen.
A hálószoban még ósdib. Lapoent, te ismered már némileg a házat. Menj, és csengess be minden lakásba. Kérdezd meg a lakóktól, hogy ismerték az öreg asszonyt, milyen viszonyban voltak vele, és láttak-e vendéget nála. A szalonban csak egyetlen modern tárgy volt, egy televízió. Szemben a virágos anyaggal letakart fotellal. Most pedig, mondta meg Jean-Vier-nak, mindent módszeresen átkutatunk, és feljegyezzük valamennyi tárgy helyét. Hiszen Antoine azért kezdett el nyugtalankodni, mert nem pontosan ugyanúgy találta a dolgokat. Az előregedett, hasadozó parkettát nem egy nagy, hanem több kisebb szőnyeg borította, és az egyiken a háromlábú kerek asztal állt. Félrehúzták az asztalt, felemelték a szőnyeget, hogy megbizonyosodjanak róla, nincs-e alatta valami. Aztán helyére tették az azsuros terítővel fedett kerekasztalt. Ügyeltek rá, hogy visszategyék az elmozdított apró tárgyakat. Egy nagy, gyeppi kagylót, egy kis fajansz pásztorlányt, egy bronz utánzatból készült matrózruhás, hátitáskás iskolás fiú figuráját. A kandallón főként fényképek sorakoztak, két férfinak a képei, a két férjének, akik mintha összeolvadtak volna az idős hölgy emlékezetében. Egyikük telt arcú volt, csak nem kövér és csupasz képű. Ő előnyös pózt választott a fényképezéshez. Ez volt bizonyosan a városházi irodavezető. A másik szerényebbnek mutatkozott, őszülő bajusza volt. Ezzel az emberfajtával találkozunk a legtöbbet a metróban és az autóbuszokon. Épp úgy lehetett volna alkalmazott, könyvelő, mint művezető, vagy áruházi dolgozó, mint ahogyan az is volt. Mosolygott, és őszintén mosolygott. Érezni lehetett rajta, hogy elégedett az élettel. Mondja Jean-Vier, hogyan jutott a lakásba az unoka húg? Volt kulcsa? Nem, csönketett, én nyitottam ajtót. Ez a szekrény kulcsra van zárva. Kell valahol lenni egy kulcscsomónak. Megri először az idős hölgy bőrtáskát kereste, amit az első tavaszi napokban vehetett elő a szekrényből. Nem volt benne ajakrúzs, csak enyhén kékes, tömör rizspor. A hímzett zsebkendőn L kezdőbetű volt, a két férfi később megfejtette, hogy Antoine-t Leontinnek hívták. Cigarettának semmi nyoma. Nyilván nem dohányzott, egy kis zacskó sejemcukrot találtak, amit még a Rivoli utcában vett. Már hosszabb ideje ott lehetett, mert a cukorkák egymáshoz ragadtak. Itt a kulcscsomó. Csak nem bizonyos volt, hogy abban a táskában találják meg, amely mindig vele volt. A kulcscsomón három kisebb kulcsot, egy szobakulcsot és a bejárati ajtóját fedezték fel. Kinyitott az ajtót, majd visszatette a kulcsokat a táskájába, mielőtt belépett a szobába. Különben a zárban maradt volna a kulcscsomó, vagy a földön találtuk volna meg. Éppen annyi ideje volt, hogy a fotelra tegye a táskáját, s nyomban utána támadtak rá. Megré gépiesen beszélt, inkább csak önmagának, mint Jean-Vier felügyelőhöz. Nem sikerült megszabadulni valami rossz érzéstől, de ha eljön is ide előző napon, mit változtat az egészen? Nem talált volna rá elegendő alapot, hogy indokolt legyen éjjel-nappal figyeltetni a lakást, a gyilkos pedig, mit sem tudva az ő látogatásáról, ugyanúgy elköveti a büntettet, ahogyan tegnap megtette. Megré egyenként próbálta ki a kis kulcsokat egy alacsony, egyszerű kis szekrény fiókján, és végül megtalálta, hogy melyik nyitja. A fiókot papírok és fényképek töltötték meg. Jobb oldalon egy takarék betét könyvet látott Leontine Antoine névre cím, mégis szerint rakpart a betét 10 000 frank. Csak befizetést látott benne, egyetlen kivétet sem. A könyvet 25 éve nyitották, éppen ezért az Antoine név fölött ki volt húzva a de Caramé. 25 esztendő, 25 év takarékoskodás. Reggel a bevásárlás, délután a parkban egy padon, és néha, amikor esett, egy mozi. Egy másik füzetecske a Társadalom Biztosító Intézet egyik fiókjánál elhelyezett betétről szólt. 23.200 frank. Tavaly, karácsony előtt néhány nappal vettek ki 2.500 frankot. Semmit nem mond neked ez az összeg? Jean-Vier intett, hogy nem. A televízió. Fogadnék, hogy ezt vette magának 2.500 frankért. Végül is ő fizette a saját karácsonyi ajándékát. Egy másik kivét is volt, 12 évvel ezelőtt nyilván, második urának temetésekor. Levelező lapok. Legtöbbjükön Jean név aláírás. Különböző franciaországi, belga és svájci városokból érkeztek valamilyen kongresszusról. Szép írással írottak, kicsit kerekbetűkkel, és mindig ugyanez volt a szöveg. Szeretettel Jean. Jean Caramé volt. Antoine kevesebbet utazott egyedül. Antoine nem is őrzött tőle egyetlen lapot sem. Ezzel szemben sok felvétel volt a második férjéről, vagy kettőjükről együtt. Különben a fényképezőgépet, egy eléggé bonyolult masinát megtalálták a fiókban. Látszott, hogy az Antoine házaspár minden esztendőben máshová megy nyaralni, szerette kirándulni. Voltak Wimperben, La Bolban, Arcachonban, Biarritzban, jártak a középhegységben, és töltöttek egy időt a Rivierán is. A felvételek időrendben követték egymást, nyilván így osztályozták őket. Néhány levelet találtak főként Angelouettől, az unoka húgától. Ezek is vidékről jöttek. Jól üdülünk itt Emillel,
Émil már nagyfiú, egész nap a homokban hempereg. Csak egyetlen kép volt erről az Émilről, aki most Billyként szerepel. 15 éves lehet rajta, és olyan elszántan néz előre, mint aki szembeszáll az egész világgal. Semmi titok, semmi váratlan fordulat, sóhajtott Megré. Egy kis asztalfiókban ceruzzákat, tolszárakat, radírt és levélpapírt találtak, név illetve kezdőbetű nélkül. Az öreg Leontin nyilván nem írt gyakran. Kinek is írt volna? Túlélte már azt a kis együttest, amelyet ismert. Csak az unokahúga maradt, és unokaöccse, akinek a fényképen és az anyjának egy régi levelében történt említésén kívül, más nyoma itt nem volt. A konyhát is gondosan átvizsgálták. Megré olyan eszközöket talált, amelyeket nem ismert, és olyanoknak látszottak, mintha nem boltban vásárolták volna őket. Például egy igen-igen tökéletesnek tűnő konzervnyitó, egy nagyon egyszerű, de leleményes készülék a krumpli hámozáshoz. Csak akkor értették meg ezt, amikor a kis folyósó másik oldalán kinyitottak a másik ajtókulccsal egy kamrafélét. Ez a helység távolabb esett a lakás többi részétől, és inkább amolyan kuckó volt, amelynek ablaka az udvarra nézett. Egy gyalupad állt benne, a falon szerszámok lógtak, teljesen rendben. Antoine, apó, így csillapította fúró, faragó szenvedélyét. Az egyik sarokban, a deszkán, műszaki folyóiratok tornyosultak nagy halomban, az egyik fiókban füzetek vázlatokkal, közöttük a krumpli hámozó gépé is. Már csak a szoba maradt, a fali szekrények. A ruhás szekrényben mindössze egy perzsa bunda lógott, egy fekete téli kabát, két meleg ruha, az egyik májva színű, és 3-4 nyári öltözék. Egyetlen férfi öltő sem. Amikor második férje is meghalt, Leontin néni nyilván eladta holmiát, ha csak nem tartozik a lakáshoz egy manzárt szoba vagy padlásrész. Meg kell majd tudni a házmesternétől. Minden tiszta és gondozott volt. A fiókok alján fehér papír. De az éjjeli szekrény papírján elég nagy folt égtelenkedett. Zsír vagy olajfolt, pedig a fiók üresen tátongott. Megré kíváncsian szimatolt, és Jean-Vierval megszagoltatta. Mit gondolsz, mi lehet ez? Zsír? Igen, de nem akármilyen zsír. Fegyverzsír. Az öregasszonynak volt egy revolvere. Vagy automata pisztolya itt a fiókban. Hová lett? A lakásban nem láttuk, pedig minden zúgát átkutattuk. Nos, ez a folt még frissnek látszik. Talán aki megölte. Nehezen volt elképzelhető, hogy a gyilkosnak, akár férfi volt, akár nő, eszébe jutott volna elvinni a revolvert. Ez a folt, amit az utolsó pillanatban fedeztek fel, mindent újra kérdésessé tett. Vajon az idős asszony vásárolta a fegyvert, hogy szükség esetén megvédhesse magát? Ez valószínűtlennek látszott. Ahogy a Megré megismerte, az öreg asszony inkább félhetett a fegyverektől. A főfelügyelő nem igen tudta elképzelni egyébként sem, hogy az idős asszony belép egy fegyverkereskedésbe, kér egy pisztolyt, aztán lemegy az alaksorba és kipróbálja. De elvégre miért ne? Nem lepte meg őt is a hallatlan energiája. Törékeny volt, igaz. Csuklója sem vastagabb egy gyerekénél, de azért épp úgy rendben tartotta a lakását, mint a legjobb háziasszony, ha nem jobban. Valószínűleg még az egyik férje vette, mondta Jean-Vier. De hová lett? Ne felejtsd el beadni ezt a papírt a laboratóriumba, hogy megállapítsák a zsíranyagát. Már előre tudom a választ. Csengettek. Megré önkéntelenül a telefont kereste. Az ajtó, mondta Jean-Vier. Már ment is nyitni Lapointe-nak, aki elcsigázottnak látszott. Minden lakóval beszéltél? Kérdezte Megré. Már akik itthon voltak, nem hagyták, hogy én kérdezzek, mindenki engem faggatott. Hogyan halt meg, milyen fegyvert használtak, miért nem hallották a lövést? Mondd csak el. Pontosan a fölöttünk lévő lakásban egy 60 év körüli nőtlen férfi lakik, aki állítólag ismert történész. Láttam a könyvszekrényében a megjelent könyveit. Keveset jár ki, van egy kiskutyája, és egy házvezető nő jár hozzá minden reggel, aki rendben tartja a lakás és főz neki. Úgy mondom én is, hogy házvezetőnő, mert ezt a kifejezést használta. Találkoztam is vele. Élis kisasszonynak hívják, és nagyon méltóság teljes, majdnem olyan réges minden, mint itt. Csak több ízléssel. Egy ízben azt mondta a történész, csak legalább nevette volna az átkozott televíziót. Majd minden este szólt, egészen 11 óráig. Én reggel 6-kor kelek, hogy megtegyem a szokásos sétámat. És Lapointe hozzátette. Soha nem beszélt vele, 20 éve lakik itt már. Ha szembe találkoztak a lépcsőházban, éppen csak köszöntötték egymást. Emlékszik még a férjére? Mert az is zajt csinált. Azt mondja, volt egy kis műhelye, csomó szerszámja. Estéként hallotta, mint szegecsel fűrészel, gyalul, vagy mit tudom én, mit csinál. És a szemben lévő lakás? Senkit nem találtam. Lementem a házmesternéhez, hogy érdeklődjen felőlük. Fiatal házas pár. A férfi hangmérnök egy filmvállalatnál, a nő meg ugyanott vágó. Többnyire nem otthon vacsoráznak, későn járnak haza. Általában későn kelnek is, mert délben kezdődik náluk a munka. A harmadik emeleten Lapoen jegyzékében nézett. Lapiné. Csak a nagymamát találtam otthon meg a csecsemőt. Az asszony egy inkészítőnél dolgozik a Rivoli utcán.